Sziasztok, Zug Rádió, ez itt a Drog hálójában. A mai napon az Alternatíva Alapítványtól köszönhetem nálunk Belbát Gergelyt és Galló Ramonát. Szociális munkás, illetve pszichológus szakemberekről van szó, és arról beszélgetünk velük, hogy mi az ő munkájuk, illetőleg arra kérném Ramonát, az első megszólalónkat, hogy mutassa be egy kicsit a szervezetet.
Sziasztok! Az Alternatíva Alapítvány 2013. decemberében indult a jelenlegi formájában. Korábban a Kékpont Alapítványnál dolgoztunk a legtöbben, akik az alapítványnál jelenleg dolgoznak, és a Kékpont bezárásával, ami 2014. augusztusában történt meg sajnos, utána gondolták azt az alapítvány jelenlegi koordinátorai, hogy ezt a munkát tovább kellene vinni a 8. kerületben, mert nem hagyhatjuk úgymond gazdátlanul a 8. kerületi klientúrát, és ennek apropóján elkezdték működtetni az alternatív alapítványt a 8. kerületben.
Az önkormányzat mit szólt ehhez, akinek nagy szerepe volt abban, hogy a Kékpont eltűnjön onnan?
Hát nagyon sokáig csend volt, aztán körülbelül a tavalyi év nyarán kezdtük el azt érzékelni, hogy ők is érzékelik azt, hogy mi működünk, mert folyamatos igazoltatások voltak az utcai munka során. Hát próbálták valahogy ellehetetleníteni a munkánkat azáltal, hogy járőröket küldtek ránk, és ugyebár így egészen nehéz folytatni az utcai munkát, a tűcserét konkrétan, hogyha rendőrök szállnak minket meg, és látják ezt a kliensek is, hogy körülöttünk rendőrök vannak valamiért.
Más hatósági eszközöket is észleltetek, vagy kimerült ebben jó részt, hogy a rendőrök vegzáltak benneteket?
Kimerült ebben főként, további nem volt.
Stimmt. Pontosan mit csináltok ti? Hogyan viszitek tovább a Kékpontos hagyományokat?
Ártalomcsökkentést végzünk elsősorban. Ez azt jelenti, hogy a fő klientúránk azok az intravénás szerhasználók, valamint a szexmunkások, plusz HIV, hepatitis és szifilis szűrést és tanácsadást végzünk különböző helyeken. Ezek ilyen kampányszerű kitelepülések, valamint amikor még volt anyagi lehetőségünk egy mentőautó bérlésére, addig a buszon végeztük ezt a fajta tevékenységet is, tehát a szűrés tanácsadást is.
Stimmt, ezek a kampányszerű kitelepülések, ezek pontosan hogy néznek ki?
Ezek úgy néznek ki, most az utolsó az a Budapest Pride After Party-en volt. Kitelepülünk, különböző információs anyagokat viszünk magunkkal, valamint a gyors teszteket, és ezek a tesztek ezek gyakorlatilag 20 perc alatt elkészülnek. Leveszik a vért, tanácsadunk, és végül azt látjuk az eredményt, hogy esetleg van-e fertőzött a leszűrtek között.
Pontosan milyen tesztek ezek, milyen betegségeket, milyen kórokozókat mutatnak ki?
Ez HIV, szifilisz, valamint hepatitis C.
Tehát már HIV-re is van olyan, ami 20 perc múlva...
Így van.
Ne vagyok maradva. Nekem Igen. Még az volt a fejemben, hogy heteket kell, hónapokat kell várni ahhoz, hogy biztos legyen valaki abban, hogy megfertőződött vagy nem, de ez jó hír.
Sőt, igazából nem is 20 perc, tehát maga a tesztnek az elvégzés az 1 perc konkrétan, újbegyből vércsepp által, de ugye a szűrés maga az tanácsadásra is össze van kötve, tehát ez így összességében 20 perc.
Nagyon jó. És a kitelepülés az random módon egyszer csak megjelentek valahol, vagy lehet azt tudni a szerhasználóknak, hogy nagyjából merre poroszkáljanak ahhoz, hogy belétek botoljanak?
Hát ez nehéz, mert azért ezek a kitelepülések ezek azért hosszú szervezést igényelnek. Tehát ez a Pride-os program is előre szervezett program volt, de korábban volt például 3 napos tesztelés tanácsadásunk az Ankertben is, ezek mind hosszú szervezést igényelnek. És hát főként nem a 8. kerületi klientúrának szólnak, ugyebár mert ők nem jutnak el ezekre a helyekre. Ezek főként adománygyűjtő kitelepülések voltak, annak érdekében, hogy a befolyt adományból aztán ezt tudjuk vinni a 8. kerületbe is.
Stimmt. Lehet látni olyan folyamatokat a munkátok során, amit most nekünk röviden elemezni tudnál? Tehát, hogy bizonyos szereknek a használata nő, csökken, bizonyos betegségek, amelyek ezzel relációban vannak, azoknak a száma, gyakorisága, nő, csökken. Tudunk beszélni ilyesmiről?
Hát tudunk beszélni. Szerintem ami a legemlítésre méltóbb az a hepatitis C fertőzöttség, mert bármennyire is próbálják ezt cáfolni, amióta a Kékpont bezárt, például emiatt is a hepatitis C fertőzötteknek a száma az megnőtt. egyértelmű. Szinte aki szerhasználó, intravénás szerhasználó, ez hepás is sajnos.
A hepatitis C az pontosan melyik típusa a hepatitisnek? Mit tudunk, a laikus mit tud erről tőled meg röviden?
Hát főként a közös tűhasználat által vihető át a fertőzés vér által, és különböző májbetegségeket tud okozni. Hosszabb a lefolyása pár év, de hogy súlyos betegségeket tud okozni.
És tehát akkor ezeknek a száma megnőtt. Ezek elsősorban akkor az intravénás drog használókra jellemző. Milyen drogokat láttok a piacon mostanában? Hasonló módon alakul a trend, ahogy 2010 óta látjuk, hogy a designer drogok veszik át leginkább a főszerepet?
Hát ez még mindig tombol, azt gondolom, a designer korszak. Mindig jelennek meg újszerek, de ezek persze új néven. Tehát például zene, kristály, ostya, hasonlók, de hogy igazából az összetételüket mi sem ismerjük, a kliensek sem, valószínűleg ugyanazok a mocskok, amik 2010-ben bejöttek az országba, csak másképp hívják őket.
Azt mondta nekem utoljára az egyik interjú alanyom, aki a rendőrségtől interjúoltam, hogy megváltozott a szabályzás, és most már nem csak egy-egy képleteket, hanem egy-egy törzset, tehát egy-egy molekula csoportot szabályoznak. Ez változhatott-e valamit vajon?
Ezt nem tudom pontosan, ezt nem tudok hozzászólni.
Nem baj, mert hogy ugye az azért érdekes, mert hogy az a bizarr helyzet állt elő, és ezt a legképletesebben abból a kis rövidfilmből tudjuk, amit még talán a Kékpont forgatott évekkel ezelőtt, hogy milyen egy herbál dírelnek az élete, és azt hiszem, hogy abban volt az a nyitó jelenet, hogy bemutattak egy olyan designer drogost, lehet, hogy keverem a dolgokat, de bemutattak egy olyan designer drogost, aki ott lövi magát a 8. kerületi rendőrkapitánysággal szemben egy házban. Keverem, lehet, hogy egy másik filmben volt ez a rész, de az is mint a Kékpontos lett volna. Uh-huh. És tehát, hogy nagyon bizarr a történet, hogy ma Magyarországon lehet úgy droghoz, méghozzá egy ilyen típusú mocsokhoz hozzájutni, hogy gyakorlatilag röhög az ember a rendőrnek az arcával, leginkább az, aki terjeszti, hogy igen, tehát ezért lett volna érdekes, hogy ez a csoport. Milyen szakemberek, akik dolgoznak nálatok elsősorban, kikből szerveződik ez, milyen végzettségű, tapasztalatú emberekből?
Én szociális munkás vagyok, de egyébként van nálunk pszichológus is, szociológus, fogadunk gyakornokokat is folyamatosan, főként szociális munkaszakon hallgatókat, de persze nyitottak vagyunk bárkire, akiben van úgymond szociális érzékenység és érdekli a terület. Tehát nekünk nagy segítség az, hogyha van egy önkéntes bázisunk, mert ugye az utcai munkához azért 3-4 fő, állandó fő azért szükséges egy műszakban. Tehát főként önkéntesekkel dolgozunk együtt. Egyébként meg szociológus, szocmunkás és pszichológus végzettségűek a kollégák.
Forrásaitok tekintetében azok az állami normatívát, vagy másfajta támogatást kaptok Magyarországra?
Hát most jelenleg csak az állami normatívát kapjuk éves szinten, viszont nagyon próbálunk függetlenedni ettől, mert hogy ez nem egy életbiztosítás, azt tapasztaljuk már elég régóta. Egyébként meg volt egy norvég projektünk, egy másfél éves norvég projektünk, ami nagyon jó volt, meg én azt gondolom elfogultság nélkül, hogy nagyon jó kis programot hoztunk össze, de ugye ez sajnos most nincsen már, úgyhogy hogy csak állami normatívából működünk jelenleg. Eléggé minimál szinten.
Köszönöm, ez itt a Zug Rádió, benne pedig a Drog hálójában című műsorunk. A zene után pedig az Alternatíva Alapítvány konkrét programjairól, lezárultról, futóról és a jövőről is fogunk beszélgetni Pelbát Gergellyel és Galó Ramonával. Itt vagyunk ismét, ez itt a Drog hálójában, az Ugrádióban. Vendégünk az Alternatív Alapítványtól Pelbát Gergely és Galló Ramona, akikkel már beszéltünk a szervezetükről, illetőleg arról a munkáról, amit végeznek. És most konkrét projektekről fogunk értekezni, ilyen például a már a Ramona által említett norvég pályázat. Kérlek, mesélj nekünk erről.
Hát szerintem mondhatom azt, hogy az Alternatív Alapítvány életében ez a norvég projekt volt eddig legnagyobb projektünk. Ez egy másfél éves projekt volt, ami tavaly júniusban futott le, és az volt a célja, hogy az országban elsőként civil szervezetként népszerűsítsük a gyors tesztes szűrést és tanácsadást különböző szervezetek, vidéki szervezetek és budapesti szervezetek segítségével. Azt hiszem, hogy 6 közreműködő szervezet volt országosan, és hát azért tartottuk fontosnak, hogy ezt a gyors tesztes szűrést és tanácsadást népszerűsítsük, mert hogy ahogy már korábban beszélgettünk róla, nincsen itt várakozási idő, tehát nem arról szól, hogy bejönnek hozzánk a kliensek, elvégezzük a szűrést, majd 6 hét szükséges ahhoz, hogy az eredményt megkapják, hanem ott gyorsan azonnal látjuk azt, hogy mi az eredmény. Valamint tök fontos az is, hogy egy tanácsadással is egybekössük ezeket a szűréseket, mert hogyha ugyebár pozitív az eredmény, akkor miért pozitív, és milyen szabályokat vagy magatartásokat ne végezzen az ember, vagy tartson be ahhoz, hogy ne adja tovább a fertőzést, vagy hogyha még nem fertőzött, akkor milyen magatartásokat kell elkerülnie ahhoz, hogy ne is kapja meg a fertőzéseket.
Ez mennyi ideig tartott ez a projekt?
Ez másfél éves volt előkészületekkel, lebonyolítással együtt.
Kérlek, egy kicsit részletesebben mondd nekünk, hogy ez hogyan zajlik, hogy hol voltatok, hol jártatok, hány embert értetek el, hogyan csináltátok?
Budapesten összesen 3, velünk együtt, az Alternatívával együtt 3 szervezet végezte ezeket a teszteléseket, valamint vidéken Szeged, Pécs és Miskolc. Miskolcon 2 szervezet is végezte ezeket a teszteket. Összességében a másfél év alatt 600 darab HIV-szifilisz, ez így párban van ez a teszt, valamint hepatitis C tesztelést végeztünk el.
Ez konkrétan úgy zajlott, hogy az adott szervezet reklámozta, hogy lesz egy szűrés, és akkor oda mentek az emberek.
Így van, lelátogattunk vidékre is, valamint a budapesti szervezetekhez is. A szervezetek kaptak egy képzést azzal kapcsolatban, hogy kell ezeket a teszteket elvégezni. Kaptak egy kérdőív sort, ami igazából segítség volt ahhoz, hogy egyrészt mi is információkat szerezzünk, adatokat, valamint abban is segítségre volt, hogy kell egy tanácsadást végigvezetni. És kiképzést kaptak a szerzetek ezzel kapcsolatban, és akkor ők így egyénileg végezték, és folyamatosan küldték nekünk az eredményeket, az adatokat hónapról hónapra.
Ki volt a célcsoport?
A célcsoport főként az revinesszer használók, valamint a szexmunkások voltak, illetve nekik a hozzátartozóik, mert ők is ugyanúgy kockázatnak vannak kitéve nap, mint nap.
És sikerült a célcsoportot megtalálni, vagy máshogy alakultak a dolgok?
Sikerült, abszolút. Én azt mondhatom, hogy szerintem sikeres volt. Amihez talán az is hozzájárult, hogy a kliensek kaptak egy kis motivációs ajándékot, vitaminok formájában, plusz vecskendő, tűgyűjtő, badella, tehát ilyen apróságokat próbáltunk egy csomagba összegyűjteni, és azt vettük észre, hogy a motivációs ajándék az mindig jól jön ahhoz, hogy be tudjuk rántani a klienseket a szűrésbe.
Mennyire veszett el az az adatbázis, ami itt a 8. kerületi zaklatás következtében a számomra esetleg feltételezhető? Arra gondolok, hogy amikor fixen és egy közösség, egy kerület által támogatottan működik egy tűcsereprogram, akkor ott az ember pontosan tudja egy idő után, hogy ki kivel van, melyik kliens új, melyik kliens régi, azok nagyjából hol élnek, és nagyjából mindent tudunk róluk. Na most ez megszűnt, átalakultatok. Mennyire tudjátok átlátni a továbbiakban, jelen pillanatban a 8. kerületi, vagy a vidéki bázisokon, hogy hány drogfüggő van, mennyire tudjátok így kezetekben tartani ezt az egész szituációt?
Hát vidékiekről nem tudok sajnos plusz dolgot mondani, viszont az biztos, hogy nekem volt szerencsém ott lenni a Kékpont bezárásakor, valamint az Alternatív Alapítvány alakulásakor is, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon nehéz volt őket újra felkutatni, felkeresni, viszont mindenképpen pozitív volt az meg segítség, hogy megvolt egyfajta bizalmi kapcsolat, tehát arcról ismertek minket, nem csak engem, szinte az összes kollégánkat, és sokkal könnyebb volt felvenni a kliensekkel a kapcsolatot, és nagyon megörültek nekünk, amikor látták azt, hogy hát a Kékpontnak az utódai visszatértek a kerületbe, és látták a rég látott arcokat. Úgyhogy ebből a szempontból sokkal könnyebb volt a bizalmi kapcsolatot felépíteni. Viszont ugye egészen nehéz a munkánk abból a szempontból, hogy nincsen egy fix helyünk, hanem gyakorlatilag felvesszük a kis hátizsákunkat, és kimegyünk az utcára, és fix helyeken megállunk, és ott hesszelünk akár egy órán keresztül, és várjuk, hogy ők jöjjenek oda hozzánk. Tehát ebből a szempontból nehéz, nincsen egy nyitva álló épület, ahol bejönnek, és akkor akár ott lehetnek órákat, és tudják azt, hogy mikor tudnak hozzánk jönni, hanem ha van szerencséjük, akkor éppen megtalálnak minket, hogyha nincs, akkor sajnos ez van, valakivel hónapokig nem találkozunk.
Mennyire veszélyes szakma ez, amit itt csináltok? Mármint a segítőre gondolok, a segítő szakemberre, aki a terepre megy.
Általánosságban nem tudok erről beszélni, viszont saját magamra kivetítve tudom csak a tapasztalatémat. Bennem sosem volt félelemérzet. Ez lehet, hogy vakmerőség, meg az én őrült kattanásom, hogy soha nem volt bennem félelem ezzel a klientúrával foglalkozni. Mindenképpen jó nyitott szemmel járni, meg vigyázni magunkra. Nyilván a segítőnek a testi épsége az elsődleges, meg a biztonsága. Mi ezt egészen jól megszervezzük, tehát ténylegesen megvannak a szabályok, hogy hányan mehetünk ki egy utcára, mindig legyen velünk fiú, aki védelmet nyújt, de hogy bennem sosem volt félelemérzet. Mert hogy tényleg azt látjuk a klienseken, persze van kivétel, néha azért vannak balhék, de hogy azt látjuk rajtuk, hogy ők is tudják azt, hogy mi azért vagyunk innen, és töltünk innen órákat az utcán, meg vagyunk gyakorlatilag egy nyitott hely nélkül kint szabadon, hogy nekik segítsünk, és hogy ott legyünk, ha szükség van ránk.
Hát félelemmel kimenni ebben a szakmában biztos nem is lehet.
Nem lehet.
Teljesen kizárt. Mennyire sikerült adott esetben, vagy próbálkoztatok-e reprezentatíve fellépni, megmutatni, hogy azok a vádak, amelyeket az önkormányzat generált ellenetek, hogy ti ott a drogot terjesztitek, meg a tűket szétdobálják miattatok, és a többi, és a többi. Sikerült kezdeni, akartatok ezzel kezdeni valamit?
Hát én azt gondolom, hogy nem akarnánk, de hogy azért a félelem azért bennünk van. Legalábbis bennem igen személy szerint, hogy esetlegesen próbálnak minket is kicsinálni, hogy a Kékpontot. Azért azt szerintem ez azért rejt veszélyeket magába, hogyha meg akarjuk mutatni azt, hogy már pedig mi hasznos munkát végzünk. Próbáltunk működni, csendben működni, de ugyebár nem sikerült annyira, mert hogy jöttek a rendőrök, és hogy volt ilyen bejelentésünk, lakossági bejelentés, hogy mi drogot osztunk a sárga kisbuszból. Tehát ez megint felbukkant. Aztán valamennyire sikerült ezt így lepakolnunk, vagy aztán végül békén hagytak minket valamint csoda folytán, nem tudom, hogy miért. Próbáltunk együttműködést kialakítani a 8. kerületi kapitánysággal, aki aztán átpasszolt minket a fővárosihoz, aztán aki visszapasszolt minket a kerületihez, tehát nem sikerült semmi hatékony együttműködést kiharcolnunk, de hogy mostanság csend van. És most szerintem ez jó is így, hogy csend van.
Így van. Mondj nekem még minél többet az Illés utcai lányok projektről.
Igen, ez az Illés utcai lányok projekt, ez a szexmunkás lányokra ment rá. Ez a projekt, ez márciusában kezdődött. Az volt a lényege, hogy egy icipici pihenő után próbáltuk a szexmunkás lányokkal újra felvenni a kapcsolatot a kerületben, felmérni azt, hogy egyáltalán van a 8. kerületben szexmunka. Tudtuk azt, hogy van, de hogy biztosak akartunk ebben lenni azáltal, hogy a projekt első részében a környéket jártuk, 8. kerület Illés utca Korányi, bent a sűrűjébe jártunk be üzleteket, boltokat, interjúkat készítettünk az ott lakókkal, hogy ők mit észlelnek ebből. Van egyáltalán, és hát persze azt tapasztaltuk, hogy van főként. Volt, aki azt mondta, hogy nincsen, mert hogy a rendőrség mindent megold, de mi ezt így kevésbé látjuk hatékonynak. Aztán majd miután ez megtörtént, ez a felmérés, utána próbáltuk a lányokkal felvenni újra a kapcsolatot. alapvető kérdéseket, kemény adatokat próbáltunk gyűjteni tőlük, a bizalmukat visszaszerezni, lássanak minket az utcán, ismerjék az arcunkat. Ártamcsökkentő csomagokat kaptak, úgy mint óvszer, sikosító, tampon, mindenféle higiénés eszközöket. És aztán a projektnek a kifutása az az volt az utolsó fázis, hogy kaptunk kölcsön egy helységet ott a 8. kerületbe, ahol heti egy alkalommal tudtuk végezni a tesztelést és tanácsadást. És az volt a célunk, hogy minél több lányon elvégezzük a HIV, szifilisz, valamint hepatitis C-tesztet igény szerint.
Köszönöm, Zug Rádió, benne pedig a Drog hálójában, a zene után jövünk vissza.
Now.
Itt vagyunk ismét a Drog hálójában című műsorunkkal a Zug Rádión. Vendégünk Belbát Gergely és Galó Ramona, akik az Alternatíva Alapítvány kapcsán kerültek hozzánk, és most Gergőt kérdezem arról, hogy az Üllői úttal kapcsolatos projekt projektjükről egy kicsit beszél nekünk.
Sziasztok! Ez az Illés utcai lányok, amiről az előbb a kollégám már mesélt, és igazából amit fontosnak tartanék ezzel kapcsolatban kiemelni, hogy tapasztaltuk a lányok elmondása alapján, meg a saját szemünkkel is, hogy lényegében ugye az van, hogy az Üllői út az keresztül vágja a 8.-9. kerületet, az egy ilyen határvonal, és azt mondták, hogy most a vizes VB alatt a 9. kerületben hoztak valamiféle szabályt, amin megmondták a rendőröknek, hogy a 9. kerületben dolgozó szexmunkásokat, ha bár Magyarországon legális a szexmunka, el kell onnan távolítani. Egyébként erről egy közleményt most a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete ki is adott, hogy ez egy teljes mértékben jogsértő eljárás a rendőrség oldaláról, ezt mindenképpen majd ki kell vizsgálni a illetékeseknek, akik ezt jobban értenek. Viszont ettől meg az állt elő, hogy a 9. kerületből elküldik a lányokat, akik átmennek a zebrán, és akkor már a 8. kerületben vannak, ott pedig már nyugodtan, idézőjelben nyugodtan végezhetik a munkájukat, mert ott is zaklatják őket a rendőrök, csak kevésbé. Tehát én igazából azt látom, hogy ugyanaz a mechanizmus van, mint általában, ahogy mondjuk a 8. kerületben is kialakultak tömbösített mélyszegénységben élő rétegek, hogy a semmiféle, nincsen egy átfogó politikai elképzelés arra, hogy Magyarországon mit kezdjenek a szexmunkával, nincsen elképzelés Pesten, gyakorlatilag a kerületek a saját hatókörükben gondolkodnak erről, és egymásra próbálják meg áttolni ezeket a problémának tekintett jelenségeket.
De nagyon durva, mert hogy itt aztán tényleg semmilyen ideológiai problémát nem látok, mert hogy azt látom, hogy például olyan országban, ahol ezeket szabályozták, ott is nem az ideológia döntött, hanem mondjuk bizonyos helyzetekben az anyagiak. Tehát egy konzervatív ember is nyugodtan mondhatja azt, hogy sokkal kevesebbe kerül, hogyha fél legitimmé vagy legitimmé teszem a folyamatokat, mert akkor legalább a prevencióval érek el annyit, hogy nem kell gyógykezelni. Tehát, hogy itt tényleg csak az eléggé rádióbarát, de csak a töketlengedés folyik, semmi más, mert hogy ennek anyagiakban is és egyéb vonatkozásaiban is komoly áldozatai vannak. És akkor tehát a 8. kerületi rendőrök tehát kevésbé bántják most a lányokat, mint a 9. kerület. Ez egy ideiglenes rendelet, jól értettem?
Hát ez nagyon úgy néz ki, hogy ez csak a vizes világbajnokságról szól ez az egész. Tehát az a lényeg, hogy ez a probléma ne látszódjon most ott azon a területen. Utána, miután elmentek a külföldiek, utána már látszódhat újra.
Igazi magyaros hangulatú dolog ez. A lányok hogy fogadnak benneteket? Gondolom ismeritek már őket személyesen, megvan a privát viszony köztetek.
Hát ez egy érdekes kérdés, azért van, aki megijedt tőlünk, mert kindolgozni az utcán, tehát ez a formája a szexmunkának, amivel találkozunk, az inkább egy nyomorszülte szexmunka. A legtöbb esetben azt mondják el, hogy egyszerűen pusztán anyagi okai vannak, ki kell fizetnem a lakbért, nincsen pénzem, pár nap alatt kell szereznem, elkezdtem szexmunkával foglalkozni, és nem tudok más forrást állni. Úgyhogy azért ez egy ijesztő munka. Nyilván tőlünk is van, aki megijed, és volt olyan, aki el is futott, és azóta se hajlandó szóba állni velünk. Akit régebb óta ismerünk, ő kitörő örömmel és lelkesedéssel fogad, és örül, hogy legalább kap egy óvszert, vagy pár jó szót, meg ugye az is nagyon érdekes, hogy azért alapvetően nehéz megmondani valakiről este az utcán, hogy most szexmunkás vagy nem szexmunkás, és akkor oda megyünk és elmondjuk, hogy szociális munkások vagyunk. Azért jöttünk, hogy a este dolgozó lányoknak segítsünk, adunk egy-két csomagot, dolgozol-e, hogyha azért általában sikerül eltalálni, de van, hogy lukra futunk.
Tágabb értelmében. A lényeg, hogy arra van-e rálátásotok, hogy hogyan szerveződik ez a fajta szexmunka? Tehát tudjátok-e, hogy a motívum, azt már mondtad, de hogy a motívum után a tettek azok mennyire szervezettek vagy nem? Arra gondolok, hogy magányos hölgyek ezek, akik az anyagi szükségszerűség kapcsán az utcán találják magukat, mert hogy ahogy mondtad, pénzre van szükség, vagy szükség van ehhez közvetítőre?
Én azt vettem észre, de ez csak az ilyen egyéni tapasztalatom, jó lenne erről valami kutatás, hogy biztosak legyünk, hogy minél fiatalabb az a lány, akivel találkozunk, annál valószínűbb, hogy futtatóval dolgozik. Ez azért is probléma, mert lehet, hogy pont ezek a lányok azok, akik amúgy nevelő otthonokban élnek, és onnan szöktek el, vagy a futtató hozta ki, és van egy ilyen nagyon érdekes kapcsolat, hogy félig meddig barát, vagy szerelmi kapcsolat, félig meddig futtató, melyik az a pont, amikor ezek teljesen összekeverednek már, és egyre kevésbé barát, egyre inkább futtató lesz belőle, és utána már kényszeríti a lányt, de azért látjuk, hogy van, aki ezt mondja, hogy hát itt van mindig a barátom, vigyáz rám, de azért ne beszélgessünk sokat, mert mindig megfigyel. Tehát én azt gondolom, hogy ez azért nagyon könnyen át tud csapni akár agresszióba is, és onnantól kezdve már nem olyan vicces ez a történet. Az idősebb nők, akik kint vannak, ők kevésbé dolgoznak futtatóval.
Vannak területi problémák, most a szabályozáson kívül a lányok egymás közötti jobbnál jobb helyekért való versengésben, vagy ez kevésbé jellemző?
Ez kevésbé, inkább az, hogy azt mondják, hogy a 8. kerületnek ez a része, ahol még a leginkább lehet végezni a munkát, mert a város másik pontjain, például azért a Blaha környékén is elég sok szexmunkás dolgozik. Ott például azt mondják, hogy ha oda megy egy lány dolgozni, akkor odaáll egy futtató, és azonnal azt mondja, hogy adjál nekem helypénzt, tehát hogy igazából lehúzza a pénzzel azokat a lányokat, akik ott akarnak dolgozni. A hely probléma az inkább az, hogy nincsenek Budapesten kijelölve türelmi zónák, ahol legálisan lehetne dolgozni rendesen. Másrészt egyszerűen a jogi szabályozás olyan, hogy legális a szexunka, de hogyha lakásban csinálod, akkor csak akkor legális, hogyha nem abban a lakásban laksz, ahol dolgozol. Plusz, hogyha ketten csináljátok, az már nem legális, mert akkor az már bordélyháznak minősül, és ami ugye pont arról szól, hogy szexmunka az sajnos valószínűleg még nagyon sokáig lesz. Az a kérdés, hogy azok a lányok, akik kint dolgoznak, mennyire vannak biztonságban, és mennyire vannak biztonságban pont a férfiaktól, akik ennek a dolognak a felhasználói. Tehát a mi dolgunk az ártalomcsökkentés, hogy ha lehet, minél nagyobb biztonságban legyen a lány is, meg az, aki használja a szolgáltatást is. Az, hogy a szexmunka ne legyen, az egy sokkal még átfogóbb társadalmi kérdés.
Hát gyakorlatilag most, ahogy beszélgetünk, teljes egészében kikristályosodik bennem, hogy én annak idején láttam a K1 című filmet, ami ugye alap szociográfiai hiánypótló filmalkotás volt a 80-as években, és maradt az egyik ikonikus kultfilm, és abban gyakorlatilag ugyanez van. Tehát ugyanez a szabályozatlan, ugyanez a például a futtatásnak a mikéntje, ez a barát vagy Strigó című történet. Ott is ugye ott a főhősünk egy Andrea nevű lány, akinek azt hiszem, hogy Tigris, vagy hogy hívják a pasiát, és ugyanez van, hogy ők tulajdonképpen járnak, vagy úgy tesz a pasi, mintha szeretné, vagy mintha fontos lenne neki, de csak addig fontos amúgy, amíg tejjel meg, amíg kijár melózni, azon túlmenően természetesen nem. És a jogi szabályozás sem sokat változott. Nagyon érdekes, még az jutott eszembe, hogy én a Blahán azért elég sűrűn megfordulok, a mélyebb bugyraiban, a Népszínház utcánál tovább én már nem szoktam menni, mert addig tart az a terület, ameddig én elszoktanak volt a barátaim, meg ez az laknak. Viszont nem nagyon találkozom én ilyen lányokkal, legalábbis nem annyira látványosak, mint mondjuk a 80-as években vagy a 90-es évek elején. Viszont ahol nagyon látványosak, ahol engem többször leszólítottak az utóbbi években is, az az 5. kerületnek sétáló utcás része, tehát a Váci utca, Vörös Marti tér, Dunakorzó, azt a részt valaki tudtok róla, hogy felügyeli, mert ott is tömegével vannak lányok.
Mármint úgy érted, hogy ott van-e ennek egy kiépült rendszere?
Van-e a segítésnek egy kiépült rendszere? Tudtok esetleg? Ti nem vagytok ott érdekeltek.
Mi nem vagyunk ott. Azt nem tudom, hogy a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete, ő dolgozik-e most utcán. Azt tudom, hogy jogsegélyt nyújtanak lányoknak. Ami talán ott különböző különbözik attól a tértől, mint ahol mi dolgozunk, hogy azért az egy más piacnak szól. Tehát én azt képzelem, hogy az inkább a külföldieknek szól, és nagyon, tehát vannak azért Pesten olyan háztömbök is, ahol mondjuk bevásárolja magát egy cég, több lakást megvesz, azokat kiadja a külföldi turistáknak, és utána a lányok már oda járnak igazából fel hozzájuk. Tehát ez egy különböző szexmunka, de ez is teljesen ellenőrizetlen.
Stimmt. Jó. Beszélek-e még kérlek a HIV, szifilisz és egyéb fertőző betegség, amellyel kapcsolatba kerültök, annak a jogi szabályozásáról?
Igen, most pont ugye említetted, hogy régen is ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy nagyjából ugyanez a helyzet, és számomra nagyon elkeserítő az, hogy azok a kollégáim, akik 10-20-30 éve vannak a pályán, gyakorlatilag ugyanazokon megyek én át, aki 4 éve dolgozik, és kicsit az az érzésem, hogy ez lehet, hogy 10-20-30 év múlva is majd a következő az ugyanez.
Jelen pillanatban tényleg így néz ki.
És hát ugye ott tartunk, hogy újra el kell azt mondani, hogy egy HIV, vagy inkább azt mondom, hogy egy hepatitis C fertőzöttnek a kezelése mondjuk 6 millió forintba kerül, amit ugye mi az egész társadalom adójából fizetnek. Egy ártalomcsökkentő ilyen alapítványnak az éves költségvetése, mint a miénk, hát az körülbelül a felét szerintem lefedi. Tehát, hogy igazából, hogyha már egy vagy kettő fertőzést megakadályozunk, akkor már az azt jelenti, hogy a társadalomnak kevesebb adót kell befizetnie a TB formájába, és ez igazából magát a többségi társadalmat védi. Ezért is lenne nagyon fontos, hogy minél hozzáférhetőbb legyenek a tesztelések. Tehát Magyarországon amúgy hozzáférhető, csak kényelmetlen. Be kell járni állami intézménybe, nevedet kell vállalni, hogyha papírt akarsz róla, sokat kell várni. Ez nem kedvez azoknak a csoportoknak a tagjainak, aki rejtőzködő, aki valami illegális munkából él, és ezért nem járnak el. Ezeket a szolgáltatásokat helybe kell vinni, és ott megcsinálni a lehető legrövidebb idő alatt, és utána elvinni őket kezelésbe. És jelenleg nincsen egységes szabályozás arra, hogy mondjuk van olyan teszt, ami nem is véralapú, tehát kb. Mint a helyszínelőkben egy ilyen kis műanyag pálcát végig kell húzni a kliensnek a szájüregébe, és 20 perc múlva megvan az eredmény, tehát vér se folyik. Mégis mondjuk az INTS olyan előírásokat ad, minthogyha egy kórházi rendelőt kéne nekünk üzemeltetni. Tehát miközben az epidemiológiai központ, vagy hát a jogutódja azt mondja, hogy nem kell, tehát hogy maga az állami szervek szembe mennek egymással, hát ember legyen a talpán, aki most, aki kivitelezőként ott van az utcán, és akar csinálni egy tesztet, akkor egyszerűen nem tudjuk, hogy most mi a törvénysértés, és mi nem. Közben az emberek, akik meg jönnének szűrésre, nem tudunk nekik akkor szolgáltatást nyújtani, mert a saját megítélésünket kockáztatjuk.
Igen, ez egy igazi magyaros fordulata az ügyben, és én azt gondolom, így a műsorunk vége felé járva, hogy talán próbáltuk azt a mai napon is elmagyarázni, megérteni és megértetni mindenkivel, hogy azok a civil szervezetek, akik ártalomcsökkentésben és különböző vészhelyzetek elhárításában érdekeltek, akiknek a munkája kapcsán ellenőrizhetővé válhatnak olyan folyamatok, amelyek jelen esetben még csak hipotetikusak, vagy csak feltételezzük, akik az államtól vállalnak át feladatokat, hiszen itt most konkrétan arról van szó, hogy az állam egy csomó olyan segítő tevékenységet nem csinál, amit mondjuk törvényben, alaptörvényben deklarál, hogy kéne, hogy járjon az állampolgároknak, azokat veszik át civil szervezetek, és az ő munkájukat sikerül a szabályozatlansággal, illetőleg éppen az ellenük való támadással ellehetetleníteni. Nem tudom, hogy beszéljünk-e arról, ami az utóbbi heteknek az egyik történése, ugyancsak ez is részben ellenetek irányul, ott a 8. kerületben, ez az Aurora ügy. Erről, hogyha néhány szót mondanál nekem még így a műsorunk végén.
Hát ez is nagyon nehéz, ezt nem egy ilyen rossz hiszemű szemüvegen át tekintenem, mint hogyha nem egy megkoreografált dolog lett volna, hogy most akkor van egy nagy rendőrségi razzia, amiben ott lévő, nem tudom, 200 ember közül talán 20 embernél találtak vagy még kevesebb valamiféle drogot, és akkor ezt kihasználva lehet ebből politikai tőkét csinálni. Én egyébként nagyon megértem a 8. kerületi lakosokat, akik azt mondják, hogy ők békében akarnak élni, mindenki békében akar élni, viszont az nem megoldás, hogy akkor azt mondom, hogy egy szórakozó helyen csinálok egy razziát, ahol elkapok néhány embert, akinél van valamennyi fű, hát ezzel a logikával az egész 7. kerületet be lehetne záratni, ahol ha valaki végigmegy a Király utcán, vagy azon a környékén, látja, hogy emberek a kocsikból árulnak cuccot, tehát akkor...
Meg hát bármelyik szórakozó helyre bemegy, hát éppen ez elhangzott több kormánypárti sajtóorgánumban is, én is magam is én hallottam ezt az egyikben, hogy kimondta az illető szakember, hogy ott több száz embert ellenőriztek, és találtak 10-valahány embernél. Ez az arány, ez teljesen biztos vagyok benne, hogy ugyanilyen lenne vidéken is, ugyanilyen merítésnél, és ugyanilyen lenne bármelyik belvárosi szórakozóhelyen, sőt, adott esetben nyilván még magasabb ennél, csak hát valóban itt a politikai tőke kovácsolás az, ami elsősorban megy, ami borzasztóan káros. Úgyhogy én ezzel a lendülettel kívánok sok erőt a munkátokhoz, és minden a rádióból biztos, hogy nagy respekttel vagyunk ez iránt, úgyhogy remélem, hogy még a következőkben tudunk beszélni, sőt biztos vagyok benne, hiszen folytatjuk tovább ezt a kábítószerekkel, szenvedélybetegségekkel foglalkozó műsorunkat, és nagy kíváncsisággal várjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok a 8. kerületben. Ez volt a Droghálójában című műsorunk. Vendégünk volt az Alternatíva Alapítványtól Galló Ramona és Pelvárt Gergely, szociális munkás, illetve pszichológus szakemberek, és találkozunk a nyár végén, hiszen ez volt ebben a szezonban az utolsó adásunk. Néhány ismétlést fogtok hallani, és szeptembertől pedig újraindulunk. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a bag hag. Such a dance to tango, skipped the life and dangle. A zircon crank to seem to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you go through. You'll grow in the ghetto living second rate, and your eyes will sing a song, cause he hate the places you play and where you stay. Looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers, driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up just like them. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like you put a boy Floyd. Turned stick up kid, but look what you done did. Got set up for an 8-year bid. Now your man is took and you're a Maytag. Spend the next 2 years as an undercover fag being used and abused to serve
so young, so don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
Thank you.